Hallgassuk meg Máté evangéliumából a soron következő igeszakaszt, a 25. fejezet 31-től 46. versig terjedő szakaszt.
Amikor pedig eljön az emberfia az ő dicsőségében, és vele mind a szent angyalok, akkor elfoglalja majd dicsőségének trónusát. Elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ teremtésétől fogva. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjaztál, és innod adtunk volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg, vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? A király akkor azt mondja nekik: bizony, mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt akár csak egyel is az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd a bal keze felől állókhoz is: távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjaztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor így felelj majd nekik: bizt mondom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg ezeket egyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk. Dicsérünk téged, mennyei édesatyánk! Köszönjük neked ezt a mai vasárnap reggelt, ezt a kellemes, lehűlt időt. Köszönjük neked, hogy megtartottad az életünket ezen a héten is, a nagy melegben, a nehézségekben, a próbákban. De köszönjük neked, hogy velünk vagy naponként. És köszönjük, hogy sokszor tényleg kézzelfogható módon érezhetjük a te jelenlétedet, mert szükséged van a mi kezünkre, a mi lábunkra, a mi szánkra. De te látod, Uram, hogy milyen sokszor elhalasztjuk a megfelelő alkalmat. Te látod, hogy sokszor lusták vagyunk, sokszor nem szólunk, nem nyújtjuk oda a kezünket, nem lépünk oda. És te látod, hogy mennyi mindent felejtünk el, azokat, amit tanítottál nekünk, akár előző vasárnap, vagy korábban. Most újra itt vagyunk, hogy tanuljunk tőled, újra eljöttünk. És könyörülj rajtunk, hogy meg is értsük azt, amit akarsz nekünk tanítani, és el is vigyük magunkkal erre a következő hétre. És ne engedd, hogy kihújjon már hazafelé úton a fejünkből, a szívünkből. Ne engedd, hogy megfeledkezzünk, hogy a világ dolgai elfordítsák rólad a tekintetünket. Köszönjük neked, hogy asztalt terítettél a te saját asztalodat, és hívsz ide bennünket. Attól, hogy ennek is érthessük a jelentőségét a saját életünkre, és könyörülj rajtunk. Kérünk, szólíts hozzánk ezen a mai istentiszteleten, és te légy az ige hirdetőjével is. Kérünk, Urunk, hallgass meg. Amen.
A bűnbocsánat igéjét a zsidókhoz írott levél 10. fejezetének 17. verséből olvasom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Amen. A 155. dicséretünket énekeljük: Ó Úristen, légy közöttünk! Máté evangéliumának 25. fejezetéből olvasom a 34. verset. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Amen. Foglaljunk helyet. Hadd kérdezzem meg, ki az közülünk, aki már volt nyaralni, vagy legalábbis tervezi, hogy a nyár során még megy valahova. Bátran kezeket fel. Elég sokan, köszönöm szépen. Amikor valaki tervezgeti a nyaralását, biztosan megfigyeltük már, hogy milyen sokat gondolunk rá. Nem csak arra, hogy mennyit kell majd fizetnünk érte, hanem elsősorban arra, hogy amikor majd ott leszünk, akkor mivel fogjuk eltölteni az időnket. Hogy lesz benne pihenés, hogy lesz benne strandolás, hogy megyünk ide-oda, jókat fogunk beszélgetni, és minél többet gondolunk ezekre a napokra, ezekre a hetekre, annál jobban érezzük magunkat. Annál könnyebb a hétköznapoknak a terhét is elviselni. Néhány hete fogalmazódik bennem a kérdés, hogy miért beszélt ilyen sokat Jézus az utolsó ítéletről, illetve az azzal összefüggő örökkévalóságról. Lehet, hogy a testvérek is feltették már maguknak ezt a kérdést, hiszen vasárnapról vasárnapra valami ilyesmit hallunk. És éppen arra jöttem rá, hogy valószínűleg Jézus is ezt akarta, hogy a gondolataink ott legyenek. Ne csak egy háttértudás legyen bennünk, hogy igen, majd egyszer lesz egy ítélet, igen, egyszer lesz majd egy mennyország, hanem Jézus azt akarta, hogy legalább annyit gondoljunk az örökké valóságra, mint amennyit gondolunk a nyaralásunkra. És ha ott lesznek a gondolataink, akkor egyre jobban fogjuk magunkat érezni. Akkor egyre könnyebben viseljük majd el a hétköznapoknak a terheit is. Hát ezzel a nappal és az örökkévalósággal kapcsolatban tanít minket ez a szakasz is, amit most felolvastunk. Összesen 4 dolgot szeretnék a mai délelőtt folyamán üzenetként átadni. Az első gondolat így található a vázlatban, olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Fontos látnunk, hogy amikor az emberek, tehát nem csak mi, hanem úgy általában az emberek Jézusról gondolkodnak, akkor rendszerint félreismerik őt. Gondoljunk vissza iskolai tanulmányainkra, mit tanultunk Jézusról történelem és irodalom órán. Én rendszerint 3 dolgot hallottam. Az egyik az, hogy Jézus ugyanolyan ember volt, mint akármelyikünk. Régen élt, Izraelben dolgozott, ács volt, egy egyszerű ember. Mások azt mondták, hogy hát azért ennél valamivel több, ő egy kifejezetten jó ember volt, tehát az átlagot meghaladta, bár csak több ilyen lenne. Megint mások azt mondták, hogy még ennél is több, egy nagy erkölcsi tanító, be lehet állítani a többi tanító sorába, igen nagy hatást fejtett ki az emberiség életére nézve. De akár ezt azt tanultuk, azt lehet ebből az egészből leszűrni, hogy Jézussal kapcsolatban az emberek nem tudják valójában, hogy ő kicsoda. Jézusról azt olvassuk az igében, hogy ő az Isten fia, lényegesen több, mint egy ács, egy jó ember vagy egy tanító. Ő a mindenható Isten. Hogy lehet akkor mégis, hogy ennyire félreismerik őt az emberek, már az ő korában is és ma is? Hát a megoldás az a Filippi levélben olvasható, a Filippi 2:7-ben, ahol ezt olvassuk, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. Ugye, amikor Jézus itt volt a földön, akkor fogalmaztuk már így itt ezen a szószéken, hogy hát az ő isteni hatalma átsugárzott sokszor rajta. Olvasunk különböző gyógyításairól, csodáiról, nem tűnt el az ő istensége, de mégis azt lehet mondani, hogy ő ezt elrejtette valamiféleképpen. A legtöbb esetben csupán olyannak lehetett őt látni, mint akármelyik más embert. És amikor a történészek vizsgálják őt, amikor mi magunk rágondolunk, akkor sokszor olyannak látjuk, mint egy mi közülünk. Ez az oka annak, hogy kevesebbnek ismerjük őt. De amikor eljön majd ez a nagy nap, amikor Jézus visszatér, akkor elmondható, hogy olyannak fogjuk majd őt látni, amilyen valójában. Ezt olvassuk az igében, az ember fia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára. Tehát Jézus nem olyan lesz, mint amilyen első alkalommal volt. Nem erőtlen kisgyermekként fog megjelenni. Nem lehet vele azt tenni majd, amit csak akarnak az emberek, hanem ő dicsőségében jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy látni lehet majd rajta az ő hatalmát, szentségét, mindent. És amikor megjelenik, akkor azt mindenkinek tudomásul kell majd vennie. Oda ül majd a dicsőség trónjára, és ítéletet fog tartani. Van, aki ezt úgy fogja fel, mint valami rettenetes dolgot, hát az ítélet napja. Az egyik ének, amit hála Istennek soha nem éneklünk, a 363-as, abban így van, hogy jön a harag napja lánggal, végez majd a rossz világgal. Azért mondom, hogy hála Istennek nem énekeljük, mert soha nem ezzel akar minket motiválni az ige, hogy térjünk az Istenhez, mert különben elkárhozunk, hanem azt olvassuk az igében, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Tehát ne úgy fogjuk fel ezt a napot, mint valami rettenetes pillanatot, hanem úgy fogjuk fel, mint a mi legszebb napunkat a történelemben. Hiszen már most ismerjük Jézust, már most tudunk róla sok mindent, már most kapcsolatban vagyunk vele, de azon a napon majd olyannak láthatjuk őt, amilyen valójában. Hát nem ez a legszebb, nem ez az, amire várunk. Amikor valaki a házasságra készül, hát ott is tulajdonképpen ugyanerről van szó, már ismeri a vőlegényét vagy a menyasszonyát. De amikor eljön az esküvő pillanata, és elindul a házasság, hát akkor onnantól kezdve együtt fognak élni. Onnantól kezdve már mindenük közös lesz. Akkor tényleg úgy fogják ismerni egymást, amennyire ezen a földön egyik ember megismerheti a másikat. Tehát egy csodálatos pillanat lesz ez, olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. A másik gondolat ezzel a nappal kapcsolatban így szerepel a vázlaton: hit és cselekedetek, és arról fogunk most beszélni, hogy mi alapján fognak üdvözülni azok, akiket ezen a napon igazaknak ítél majd Jézus. Van, aki úgy gondolja, hogy ha jó emberek vagyunk, ha sok jót teszünk, akkor majd Jézus üdvözíteni fog bennünket. Magyarul a cselekedeteinken és az érdemeinken múlik, hogy hol töltjük majd az örökké valóságot. Hát amikor jönnek temetést bejelenteni a hivatalba, akkor sajnos sok beszélgetés erről szól, hogy kérdezzük a reménységet, hogy milyen reménységük van a gyászolóknak az örök élet felől, és hát mindig elhangzik, hogy hát jó ember volt az én édesapám, édesanyám, férjem, feleségem, jó ember volt, biztos, hogy üdvözülni fog, most már jó neki. Hát vajon ezért üdvözülünk-e? Ha olvassuk Jézus szavait, akkor az ember úgy érzi, hogy igen, ezért üdvözülünk, mert mit mond Jézus? Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Jézus is csupa jó cselekedetet sorol fel, mintha ő is azt állítaná, hogy erről szól majd az utolsó ítélet, hogy oda lesz állítva a mérleg, és Isten előveszi az összes jó cselekedetünket, és ez alapján fog ítélni. A kérdés az, hogy Jézus valóban ezt mondta? Ő valóban a cselekedeteket nevezte az üdvösség alapjának? Mert ha igen, akkor ellent mond az egész bibliai kijelentésnek. Hadd idézzek két másik igét. A Róma 3.28-ban ezt olvassuk: hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. A másik ige az Efezus 2.8-9, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Látjuk, hogy a Biblia más részei egyértelműen azt tanítják, hogy az üdvösség alapja Isten kegyelme, és ebben a kegyelemben hitáltal részesülünk. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni Jézus szavaival? Hát ha úgy tekintünk a Bibliára, mint amit a Szentlélek Isten ihletett, és éppen ezért tévedhetetlen kijelentés, akkor mindenképpen úgy kell gondolkoznunk, hogy az a feszültség, amit Jézus szavai és a Biblia egyéb részei között látunk, ez csupán egy látszólagos feszültség, egy látszólagos ellentmondás lehet. És ha jobban megvizsgáljuk a dolgokat, akkor valójában egységet és harmóniát látunk a különböző tanítások között. Hát vizsgáljuk meg akkor egy kicsit mélyebben Jézusnak a szavait. Mit tanított Jézus, mi az üdvösség alapja? Nem más igeszakaszokat szeretnék elővenni, hanem konkrétan azt, amiről most beszélünk. Amikor Jézus majd a jobb keze felől állókhoz fog szólni, akkor így szólítja meg őket, jöjjetek, atyám áldottai. És ez a kifejezés, hogy áldottak, ez nagyon sok minden nyilvánvalóvá tesz. Amikor a Bibliában az áldásról olvasunk, akkor soha nem egy kereskedelmi tranzakcióval állunk szemben. Az áldás nem azt jelenti, hogy én adok Istennek valamit, mondjuk engedelmességet, és ő cserébe ad nekem áldást. Az áldás az Isten szabad döntése arra nézve, hogy valakit meg akar ajándékozni. Ez az áldás. És innentől kezdve sokfelé ágazhat a dolog, hogy éppen mivel akarja megajándékozni az embert. Földi dolgokkal, lelki dolgokkal, mennyei dolgokkal. De az áldás mindig ezt jelenti, hogy Isten meg akar ajándékozni valakit ingyen, mert ő így döntött. Jézus azokat állította a jobb oldalára, akiket Isten áldásban akar részesíteni, akiket meg akar ajándékozni. És mivel akarja megajándékozni őket? Hát azzal, amiről Jézus ezt követően beszél, a boldog örök élettel. Tehát Jézus megszólítása alapján már kitűnik, hogy az üdvösség Isten szabad döntése, kegyelme alapján adatik. De folytassuk Jézusnak a szavait. Örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Ha az ember jobban belegondol ezekbe a szavakba, akkor arra a következtetésre jut, hogy a menny, az már úgymond a világ kezdetén be volt töltve. Legalábbis úgymond a lakások ajtajára ki volt írva, hogy kik fognak majd ott lakni. Ezek nem ilyen szabad felhasználású lakások voltak, hogy majd valaki úgy is kerül oda, aki majd éppen oda jut, hanem ezek fel voltak címkézve. Ki jut majd oda az Isten országába, és azon belül is kinek milyen hely jut? Számotokra készült a világ kezdete óta. Mit jelent ez? Hát ugye ekkor még egyetlen ember sem létezett. Amikor Isten megteremtette a világot, amikor azt mondta, hogy legyen világosság, akkor még egyetlen ember sem létezett, de a menny már készen állt számunkra. Magyarul szó sincs érdemekre. Az ember nem tehetett még ekkor sem jót, sem rosszat. Isten megint csak szabad döntése, kegyelme alapján juttatja a mennyországot annak, akinek akarja. Tehát Jézus szavai alapján is kiderül, hogy az üdvösség alapja a kegyelem. Ne legyen kétségünk. De térjünk akkor vissza arra a kérdésre, hogyha Jézus is ezt tanította, akkor mégis miért beszél ilyen sokat a jó cselekedetekről? Miért sorolja fel háromszor is ebben az igében, hogy éheztem, stb. Hát véleményem szerint a megoldás az Jakab levelében található. Jakab 2.18-ban ezt olvassuk. Meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Jakab korában, tehát a Krisztus utáni első században voltak emberek a gyülekezetben, akik azt mondták magukról, hogy én hívő vagyok. Ezt nagyon szerették magukról mondogatni, ugyanakkor a cselekedeteik nem ezt árulták el. A tetteik pontosan ugyanolyanok voltak, mint a nem hívő embereknek a tettei. És amikor Jakab elkezdte a cselekedeteket hangsúlyozni, akkor nem azt vonta kétségbe, hogy az üdvösség kegyelemből hitáltal adatik. Azért hangsúlyozta a cselekedeteket, mert kétségbe akarta vonni az igaz hitnek a meglétét. Jakab ugyanis úgy gondolta, hogy akinek van hite, annak az élete is megváltozik. Akinek pedig nincs hite, annak az élete sem változik meg. Magyarul, Ha valaki azt állítja magáról, hogy nekem van hitem, de nem látunk semmi életformálódást nála, akkor biztos, hogy ő csupán a szavaiban hordja a hitét. De valódi hite nincsen. Tehát Jakab nem a cselekedetek általi üdvösséget tanította, és ugyanez vonatkozik Jézusra is. Azért beszélt olyan sokat a cselekedetekről, mert azt akarta, hogy ne tudjunk elbújni a szavaink mögé. Hogy ne tudjuk azt mondani majd az utolsó ítéletnél, hogy Uram, de hát látod, én jártam hittanórára, én konfirmáltam, jártam még ifire is, elolvastam a Bibliát méghozzá a református bibliaolvasó kalausz szerint. Elolvastam hozzá az ige magyarázatokat, én mindent tudok, Uram. Amikor feltesznek egy kérdést a gyülekezetben, én tudom a jó választ. Sokszor úgymond bizonygatjuk a hitünket, de Jézusnak nem a szavaink kellenek, nem csupán a szavaink kellenek. Ő az egész életünkre igényt tart, és ez fejeződik ki ebben a hosszabb felsorolásban. És amikor Jézus azt látja valakinél, hogy mind a szavai, mind az élete hozzátartozik, megváltozott, ezeknek az embereknek Jézus örök életet ad. A harmadik gondolat, és egyben a negyedik is, a csodálkozásról fog szólni. Azt fogjuk tapasztalni majd ott az ítéletnél, hogy a hívők elkezdenek majd csodálkozni. Nem kicsit, hanem nagyon. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? Miért csodálkoznak majd a hívők? Hát igazából első ránézésre nem tűnik bonyolultnak a válasz. Hát azért, mert szó szerint értelemben valóban nem látták soha Jézust éhezni, szomjazni, és más szükségletében sem találkoztak vele. Feltételezem, közöttünk sincs ilyen. És ez igaz is. Ez biztos, hogy egy kis megütközést kelt, ez is igaz, emiatt is fogunk csodálkozni, de nem ez a lényeg. Nem ez a csodálkozásnak a fő oka. Azért fogunk majd csodálkozni, mert ott szemtől szemben látni fogjuk az Isten tökéletességét. Látjuk ezt a tökéletességet, magunkban nézünk, látjuk a magunk tökéletlenségét, és akkor azzal szembesülünk majd, hogy nem tudjuk felfogni, hogy miért kapjuk azt a nagy ajándékot, amit kapunk. Mi az, hogy mi a mennybe jutunk? Hát ezt mi nem értemeljük meg. Mintha azt mondanák a hívők, hogy Uram, amit mondasz, az nagyon jól hangzik, de biztos, hogy rám gondoltál? Nincs itt valami tévedés? Hát én közel sem vagyok ilyen jó, mint amit most elmondtál. Hát mit tanulhatunk Jézusnak és a hívőknek ebből a beszélgetéséből? Hát egyrészt azt, hogyha hitben járunk, akkor Isten nem tulajdonít nekünk bűnt, és nagyon-nagyon értékesnek tart bennünket. Minden embert értékesnek tart, de aki az övé, aki hitben jár, azt különösen is értékesnek tartja. Nagyon sok hívő embert ismerek, akik állandóan a bűneik körül forognak. Akik azt mondják, hogy persze Isten megbocsátott nekem, tudom, le van írva a Bibliában, és ez így is van. De én nem tudok megbocsátani magamnak. Én tudom, hogy napról napra megszomorítom az Istent. Amikor rágondolok, akkor egy ilyen szomorú valakit látok. Megszomorítom őt. Tönkreteszem a környezetemet. Hát kinek vagyok én hasznára? Nem vagyok én jó semmire. És kezdődik az önostorozás. Nem érdemlek én semmit. Hát ezeknek az embereknek szól elsősorban az üzenet, hogy hát igen, ilyenek vagyunk. Sok mindent elkövetünk, rosszat. Kétség sem férhet hozzá, de Isten akkor is nagyon értékesnek tart minket, és akkor is nagyon szeret bennünket. És már Jézus is úgymond alig várja a pillanatot, hogy együtt legyünk majd vele a mennyben. Amikor valaki elkezd ilyen formán másképpen tekinteni Jézusra, hogy nem megszomorítom őt folyamatosan, hanem fontos vagyok neki, akkor átalakulhat a lelki életünk. Másodszorban azt is megtanulhatjuk, hogy hát igen, nem vagyunk tökéletesek. Sokszor hallom az idősebbektől, hogy bezzeg az én időmben. Biztos nem én vagyok ezzel egyedül így. Bezzeg az én időmben minden jobb volt. Akkor még az emberek tudtak köszönni, akkor még tudták, hogy mit, hogy kell tenni, udvariasak voltak, és egyébként elhiszem, hogy ez így volt régebben. Tényleg elhiszem. Az alapján, amit hallok és amit olvasok, úgy gondolom, hogy régebben talán egy kicsit normálisabb volt a világ. Most, hogy egyre őrültebb a világ, a hívő emberek könnyen érezhetik úgy, hogy hát tulajdonképpen velünk minden rendben van. Én tudok előre köszönni, tudok udvarias lenni, olyan rendezett az életem. Őrült a világ, velünk minden rendben van, sőt, még túl is teljesítünk, kár, hogy nem tudjuk megsokszorozni magunkat. Milyen jó lenne, nem? Az ige arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne másokhoz hasonlítsuk magunkat. Pláne ne egy őrült világhoz, hanem Jézushoz hasonlítsuk magunkat. Mert amikor majd Jézust meglátjuk a mennyben, akkor rögtön ezt fogjuk érezni, hogy én mennyire tökéletlen vagyok. És erre is szükségünk van. Nehogy elszálljunk magunktól. A hívő emberek könnyen elszállnak maguktól. És ezt a két dolgot egyszerre kell észben tartanunk, hogy egyrészt bűnösök vagyunk, másrészt a bűneink ellenére Jézus nagyon értékesnek tart bennünket, és nagyon szeret minket. Hogyha mind a két dolgot tudjuk, és úgymond a lelkünkben ápolgatjuk, akkor az nagyon sokat segít, hogy egészséges lelkiséggel élhessünk. De csodálkozni fognak majd a hitetlenek is. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Hát miért fognak majd csodálkozni a nem hívők? Hát nem azért, amiért a hívők. A hívők azon csodálkoznak, hogy mekkora az Isten kegyelme és ajándéka. A hitetlenek pedig azon csodálkoznak majd, hogy miért akarja őket megbüntetni Isten. Állítom, hogy az emberek 99,9%-a azt gondolja magáról, hogy ő jó ember. És amikor majd oda jut Krisztus elé, akkor meghallja majd az ítéletet, akkor azt fogja mondani, de hát Uram, én jó ember voltam. Tényleg jó ember voltam. És néhány dolgot majd fel is tud sorolni, hogy hát nem voltam egy ilyen bűnöző alkat, sőt, még azért tettem ezzel-azzal az emberrel jót is. Miért akarsz te engem megbüntetni? Miről árulkodik ez? Arról, hogy ha valaki még mindig a bűnben él, annak a látása valahogy nem jól működik. A lelki látása nem működik jól. Nem tudja felfogni, hogy mi a különbség az igazi jóság és az igazi bűn között. És Jézus ezt majd meg fogja mondani nekik, szembesíteni fogja őket ezzel. És azt fogja mondani, hogy bizony nem tettétek meg. Lehet, hogy azt hiszitek, hogy jók voltatok, de valójában nem tettétek meg, amit tennetek kellett volna. Én jónak teremtettelek benneteket, de ti elfordultatok. És hogyha megnézitek az életeteket, és megnézitek, hogy mennyi jót tehettetek volna még, akkor el kell ismernetek, hogy nem tettétek meg. Ugye megint csak Jakabot hadd idézzem, aki pedig tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. És ezzel fognak majd ott szomorúan szembesülni a hitetlenek, hogy eddig egészen mást gondoltam magamról. És ott majd Jézus ki fogja őket józanítani. Tehát megint csak tanultunk valamit az örökké valóságról. Ugye vannak ebben kellemetlen dolgok is, tehát amikor valakinek úgy kell megállnia az ítélőszék előtt, hogy Jézus el fogja őt marasztalni, és még csodálkozni is fog emiatt, ez nagyon kellemetlen. Ugyanakkor nagyon sok szép dolgot is tanultunk ebből az igéből. Ugye azt, hogy olyannak fogjuk majd látni Jézust, amilyen valójában, olyan, mintha eljönne az esküvőnk napja, amikor végre teljesen miénk lesz a választottunk. Megtudjuk, hogy kegyelemből üdvözülünk, Isten áldása az, ami mindent elindított, és hogy Jézus milyen jó véleménnyel van rólunk. Hogy annak ellenére, hogy mennyi rosszat tettünk, ő mégis értékesnek tart, és nagyon szeret bennünket. Hát térjünk vissza a kezdő gondolatra. Ugye sokat gondolkodunk a nyaraláson, hogy milyen jó lesz. Isten igéje arra hív bennünket, hogy legalább ugyanennyit gondolkodjunk a mennyországon, amit Jézus elkészített számunkra, és minél többet gondolkodunk ezen, azt fogjuk tapasztalni, hogy megváltozik az életünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 215. dicséretünk 6. versét énekeljük el, Szállj le, Uram, hozzám! Imádkozzunk! Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy azt készítetted el számunkra, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Annyi mindent gondolunk mi arról, hogy milyen jó lesz majd a mennyben, de minden képzeletet felülhalad az, amit te elkészítettél számunkra. Köszönjük, hogyha nem is tudjuk ésszel felfogni, a hitünkkel mégis megragadhatjuk, és tudhatjuk, hogy nagyon jó lesz majd ott veled együtt lenni. Urunk, nagyon szeretnénk arra kérni, hogy hadd tudjunk egyre jobban belekapaszkodni a te kegyelmedbe, hiszen te vagy az, aki elkészítetted az utat a mennyországba, te vagy az, akihez oda mehetünk, hogy kérjük a mi bűneinknek a bocsánatát, te vagy az, akivel leélhetjük az egész életünket, neked engedelmeskedve. Urunk, szeretnénk veled lenni mindig. Szeretnénk nem elfelejtkezni rólad, amikor másfelé vinnének a gondolataink. Kérünk, Urunk, hogy szorosan ölelj minket magadhoz, hogy mindig veled lehessünk gondolatban, szívben, akaratban, add, hogy rólad szólhasson az életünk. Megköszönjük neked, Urunk, a nyarunkat, hogy olyan sok mindent elkészítettél, hogy adsz sokszor testi értelemben is egy kis pihenést, megállást. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg személyes, családi nyaralásainkat, te áld meg a táborainkat. Kérünk, Urunk, hogy akárhova megyünk, hadd lehessünk ott veled együtt. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.